élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benjamin és Székely Dávid a mikrofonnál. Hát egy őrült hét, amint túl vagyunk, és belegondolni is elképesztően durva, hogy a következő héten már a Tour de France beharangozójával várunk mindenkit, hiszen július 4-én megkezdődik Barcelonában az év leginkább várt versenye. A mögöttünk hagyott héten pedig nem egy, hanem hát legalább három, de inkább négy olyan verseny volt, amit érdemes volt figyelni. Természetesen azért a leginkább mindenki Tadej Pogacsárra volt kíváncsi, hogy milyen állapotban is tér vissza, és hát az összes többi Tour de France indulónak egy borzasztó hír, hogy milyen állapotban van, hiszen a szlovén világbajnok úgy nyerte meg az összetettet, hogy már az első szakaszon egy több mint 70 kilométeres egyéni edzést csinált gyakorlatilag egy igencsak nehéz úton, és a többiek közül senki nem tudta még csak követni sem. Összesen három szakaszgyőzelem összetett, és mint kiderült, azért a sík időfutam sem a gyengeségei közé tartozó kategória. Ezzel párhuzamosan a szlovén körön Florian Lipovics tudott nyerni. Egy igencsak komoly mennyiségű adás volt arról a versenyről is. Nem mondom, hogy a szlovén kör olyan fú, de nagyon komolyjá nőtte volna ki magát, kevesebb World Team volt, mint egy évvel ezelőtt, és hát nyugodtan elmondhatjuk azt is, hogy azért a Tour de Hongrie bőven-bőven a szlovén kör előtt volt, és nagyon boldogok lehetünk amiatt, hogy például egy Florian Lipovics vagy egy Giulio Pellizzari nem sérült meg, és nem a kórházban kötött ki, mert hogy arra is lett volna lehetőség bőven. És ott van nekünk a belga kör, ahol meg nyilván Jasper Philipsen bizonyította, hogy milyen állapotban van, és hogy figyelni kell rá. Ugye Max Kanter is egy olyan versenyző, akit figyelünk egyrészt a Párizs-Nizza miatt is, meg úgy egyébként is, mert jó szezonja van, és hát Olaf Kohl végre nem csak hogy visszatért, és bemutatkozhatott végre így június közepén a Decathlonban, hanem nem is akárhogyan tért vissza, ezzel egy kicsit megnyitva a lehetőséget, akár a Tour de France indulás előtt is, hiszen az övé lett a negyedik szakasz. Szóval bőven van beszéd téma, és Várhegyi Benyáminnak megadom azt a lehetőséget, hogy válasszon, hogy akkor Pogacsárral kezdjünk, a belga körrel kezdjünk, a szlovén körrel kezdjünk, vagy az Occitannal, mert hogy te még azt is megnézted, amiért én becsülök be valamint ezt a futballvilágbajnokság árnyékában most kevésbé követtem figyelemmel.
Igen, de a kettőnk között az a különbség, hogy nem közvetítünk.
Igen.
Foci VB-ről, szóval így ez egy jó alibi, de hát versenyerősségi sorrendben, nem? A svájci körrel.
Én is azt mondom.
Indítsunk
szerintem. Demoralizáló. Mint, és most nem mint újságírónak, meg kiküldött tudósítónak teszem fel a kérdést, hanem mint kerékpárszurkolónak az, amit láttál Pogacsártól. Tehát, hogy gyakorlatilag most ott tartunk, hogy 0,5% esély van arra, hogyha csak nem történik valami, amit nem, hogy neki senkinek sem kívánunk, akkor itt nem nagyon lesz izgalom a sárga trikóval kapcsolatban.
Igen, mi ott tartunk, inkább úgy mondom, mert azért... Ugye mindenki a számokból indul ki, főleg itt a vasárnapi az utolsó, az igazán komoly hegyi szakasz után, hogy akkor Pogacsár milyen számokat ment, és lehet olvasni. Nem azt mondom, hogy különböző, de eltérő számításokat itt watt per kiló, meg különböző statisztikai adatok, vagy erőadatok, amikben most így nagyon nem mennék bele, de itt sokan azt gondolják, hogy ezért Jonas Vingegaardnak elsősorban most ő merült fel, tehát nem Paul Sexas, hogy ezzel lesz esélye a túron. Én inkább azon az oldalon vagyok, mint egyébként, mint te. Tehát, hogyha itt nincs betegség, nincs bukás, és a szokásos balszerencsés dolgok, akkor itt nem nagyon lesz versenye szerintem a túron az első helyért. Tehát az egy dolog, hogy most Pogacsár ilyen állapotban van. Hozzáteszem, ugye mindig Montrealban és Quebecben is jó állapotban szokott lenni, és utána van két hét a világbajnokságig, és a kettő között még egy-két specifikus edzés. Tehát ő már mondjuk nem megy magaslatra, de én azt gondolom, hogy hát egy 8-9 nappal mielőtt odautazik Barcelonában, már teljesen fölösleges szerintem, főleg neki, hanem még ott Monaco körül egy-két edzés. Számomra azért nem demoralizáló egyébként, mert nagyjából erre számítottam. Tehát a svájci körön erre számítottam,
A Romandin is láttuk, az egész évben láttuk.
És igazából 2024 eleje óta ezt látjuk. Igen. Tehát, hogy ebben semmi meglepő nincs. Az lenne igazából a meglepő, hogyha nem unná magát halára a harmadik héten, mint ugye tavaly.
Az az egy pozitíva van a dolognak, hogy itt azért eléggé farnehéz a Tour de France útvonala. Tehát itt gyakorlatilag még az utolsó szakasznál is mondhatjuk azt, hogy oké, mindegy, mi van, ha itt valaki eléhezik, megfő, vagy valami, akkor lehet fordulat.
És a megfő, igen.
Igen, ez benne van, de nagyjából ez az utolsó reményünk. Aztán persze kiderülhet más is, meg nyilván nem lehet a számokat összehasonlítani, mert különböző időjárási körülmények, különböző versenyhelyzetek, ugyanez a Giro, oké, hogy Jonas Vingegaard így ment, de kellett-e több? Nem kellett, így is simán megnyerte. Tehát, hogy azért ez nem igen, ennyire egyértelmű.
Igen, a fejébe volt, hogy még egyébként megyek a túrra, és ezer különböző dolog, tehát amit te is mondasz.
De megfoghatatlannak tűnik ez az ember. Tehát az a sík időfutam, amit produkált, az is olyan, hogy azt mondtuk, hogy jó, Jonasnak a sík az nagyon nem kell, mert amúgy is a túron nem lesz sok időfutam, tehát ezt meg lehet oldani, és egyet is értek ezzel.
Igen, sík nem is lesz, tehát
hogy,
egyik sem.
Hogy ezzel nincsen baj, ezt direkt kiszedték, de hogy Pogacsár még ott is jó. És most megint ott tartunk, csak hogy történelmeg is elhelyezzük, hogy megnyert egy újabb, hát egy hetest, most már 5 napos, és ha így halad lefelé, hogy elmegy a jel a közvetítés legvégén, meg egyébként raknak egy olyan fekvőrendőrt, ahol konkrétan a barátnője töri el az állkapcsát, egy egészen bődületesen borzasztóan nagy bukás után, és nagyon ijesztő volt, hogy nem is mozdult igazából. Igen. Szóval, hogy ez a svájci kör, ez nem az, mint pár évvel ezelőtt volt, de ezt is meg kellett nyerni, és nem, hogy megnyerte. Hát azért 6 perc volt a különbség, azt hiszem 6-22.
6-32.
Pláne 6-32.
És 6-53 a Vácseknek, ugye a harmadik dobogósnak, azt hiszem.
Úgy, hogy 5 szakaszról beszélünk.
Igen, tehát ez a kemény, hogy úgy volt legnagyobb különbség, nem is tudom, 70-valahány éve svájci körön, hogy csak erről a versenyről beszélünk, akkor pont ugye a Pogacsár első szakaszos szólója, ugye számolgattuk, hogy mennyi lehet. 69,8 vagy valami ilyesmi volt, ami teljesen szóló, mármint 69,8 kilométer, és hogy a, hát igazából itt a modern érában 2010 óta nézték, hogy a leghosszabb szólók.
Egyrészt, másrészt meg ugye én elő vagyok fizetve, nem egy drága történet a Velo Statistics Substackre, és ott kinyomozták, hogy bármelyik nagy egyhetest nézzük, ami ugye a nagy hét egyhetest illeti,
így van, amiről mindig beszélünk.
1981 óta a legnagyobb különbség. Egészen hihetetlen. Ugye igazából 59-ben volt Hans Junkermannnak a svájci körön.
Ez 41, meg 60-valahány év.
Tehát 81 óta egyiken sem, és 59 óta a svájci körön, de az ugye egy hetes, tehát itt még van két...
Hát meg ugye 8 napokról beszélünk bármi, mint a Dauphiné esetében.
Van még 2-3 szakasz, az még erősebb, az lett 10 perc fölött, és akkor a valahol volt a legnagyobb különbség.
Igen, én is azért kezdtem el ezt mondani, hogy a leghosszabb szóló, mert kijött az, hogy Hugh Cartier egyébként a leghosszabb a svájci körről 2018-ból 99,5 kilométer, tehát majdnem egy 100-as szólót nyomott Cartier. De emlékszem arra a szakaszra, de nem is ez a lényeg, hanem hogy az a 9. szakasza volt a svájci körnek, tehát akkor még 9 napos volt ez a verseny, és tényleg a harmadik Grand Tour, vagy negyedik Grand Tour gyakorlatilag, és az a durva, hogy most egy hegyi szakasz volt, és egy időfutam, és így beszélünk arról, hogy 6,5 perc meg ilyen rekordokról, hogy nem tudom, utoljára dinoszauruszok korában volt körülbelül ekkora különbség, és nem is feltétlenül kell azt mondani, hogy Pogacsár egyébként itt maxot ment, nyilván az utolsó szakaszon ő maxot ment, mert kell egy ilyen hegyi teszt a túr előtt, és azért ez, ahogy fogalmazott a szakasz előtt, ez minden idők egyik legnagyobb hegyi szakasza, ezt mondta, ugye 151 kilométer, 4200 méter szint, és az látszott, hogy elképesztő formában van. Tehát az már alapból ránézésre feltűnt az embernek, hogy a Romandi óta eltelt bő másfél hónapban 2-3 kilót veszített. És még mindig nem feltétlenül annyira vékony, mondjuk, mint amennyire a túr győzelmek során szokott lenni, de erre az UAE csapatvezetése azt mondta, hogy ezért 1-2 kiló most már nem kell itt kiakadni nagyon, tehát hogy az már nem osz, nem szoroz. De azt látjuk, hogy a klasszikus szezonra épített testnek, formának vége, és hát magasan a legnagyobb esélyes a Tour de France-on. Most nyilván lehet mondani, hogy azért nem egy almezőny volt ott, összetett esélyeseket tekintve, de mondjuk azt kevesen gondolták szerintem, hogy Matthias Vácek ilyen svájci kör tud összehozni, Tobias Foss ilyen svájci kört tud összehozni. A Tobias Foss az, aki minden el volt törve 3 hónappal ezelőtt. De tényleg minden második csontja. Tehát az, hogy a negyedik, az egyik legjobb összetett helyezését hozza, szerintem karrierje során ekkora versenyen, az nálam így nagyon nem volt benne. De tényleg nyilván nem az almezőny volt, nem voltak ott a legnagyobb nevek, csak azért kicsit szerintem más versenyhelyzetbe bizonyítani, és most nem megint Remco Evenepoelba szeretnék beleszállni, de ugye pont a Dauphiné után, tehát a két a Dauphiné és a svájci kör között jött ki egy videó ugye magától Remcótól a YouTube-on, hogy egyébként ilyen számokat hoz, olyan számokat hoz. Hát az a helyzet, hogy...
Úgy tudsz a legerősebb lenni, ha nem mutatod meg.
Igen, tehát, hogyha nincs, tehát,
ha 8-8 napig nem versenyzel, akkor nincsen semmi.
Igen, tehát nekem ez kicsit ilyen visszás, mert Tadej Pogacsár meg idejött, és megmutatta, hogy ja, hát én meg ezt hozom.
Csak egy pár történelmi kontextusba a helyezés, mert említettük az előnyt, ugye 10 nagy több napos tartunk számon, a 3-3 hetest és a 7 kisebbet. Tadej Pogacsár ezzel most már 10 győzelemnél jár ezeken a versenyeken, ami a legjobb. Roglicnak van 9. Egyébként érdekes, hogy Quintanának is van 9, a legutóbb 2019-ben szerezte, ezt meg nem mondtam volna.
Ezek a szakaszgyőzelmek, ugye? Szerintem igen.
Legtöbb dobogó.
Dobogó. Az viszont lehet, mert ugye a Pogacsának ebből a 10 említett 10-ből ugye 2 az, ami hiányzik, a Baszkör, az Iculia, és a Vuelta España.
Hát igen, meg de igen.
Tehát
igen,
az összetettekre gondolok, szakasz már mindenhol nyert. Így. Tehát az 10-ből 10, igen.
Egészen hihetetlen. Roglicnak van, meg Quintanának 9, Contadornak, Romingernek és Merckxnek is 9. Tehát, hogy ebben már most a legtöbb dobogó a 10 nagy körverseny, az megvan neki, pedig hát azért még nem öreg.
27.
Tehát, hogy nem az, hogy 35-36, és hogyha a szakaszgyőzelmeket nézzük, akkor ugye ott is arról beszélhetünk, hogy igen, csak elől van, az összetett győzelmeket tekintve pedig 6 Pogacsárnak és 6 Roglicnak, ami szintén azért egy elég komoly, senki másnak nincsen ennél több, ami szintén egy igencsak lenyűgöző történet. Úgyhogy le a kalappal, igazi dominanciáról nem is beszélhetünk máshogy. Ami a szakaszgyőzelmeket illeti, hogy Tadej Pogacsár 21-nél jár, Quintanának van 8, és az ő a második.
De azért ez hihetetlen, tehát hogy itt
minden... Bocs, úgy 8, nem, hogy 8 összakasz, de 7 külön, rosszat mondtam, 7 különböző versenyen van már ilyen szakaszgyőzelme, és ugyanígy Quintanának is, de ugye neki 21 szakasz győzelem, Quintanának 8.
Igen, tehát majdnem a harmada.
Zsebennek van egyébként 33, az még behozandó.
Behozható, kíváncsi vagyok, hogy Pogacsár mondjuk ezekre a svájci versenyekre, amiken az idén volt, vissza fog-e menni, mert nyilván az is egy külön történet, amit egy fél mondatban említettél, hogy azért ez a svájci kör nem éppen a felfelőívelő pályánban úgy néz ki. Tehát az hagyján, hogy most a biztonsági dolgok azok milyenek voltak. Mert tényleg körpályákról beszélünk, tehát hogyha egy körpályán nem sikerül, amit azért csinálsz, hogy biztonságos legyen, biztonságosabb legyen a verseny, akkor nem fordulhatnak elő ilyen dolgok, de egyébként pénzügyi problémák is vannak a svájci körnel kapcsolatban, ami hát ugye, ha megnézzük a svájci versenyekkel, Romandin ugye a sárga trikónak nem sikerült szponzort találni, tehát nagyon-nagyon meleg a szituáció. Ráadásul az idei versenyt egyébként úgy kellett összerakni, majd szerintem az országos bajnokságon vasárnap Walter Attilánál erre rákérdezek, mert annyit tudok egyébként, hogy még az elmúlt években megkötött szerződések alapján kellett nagyjából az útvonalat összetenni, ami azt okozta, hogy hát ilyen 180-200 kilométeres transferek voltak egyébként minden nap, ami ugye egyértelműen sok, de a lényeg, hogy volt verseny, és még egyet tudtak menni a srácok. Itt tényleg Pogacsáron kívül azért viszonylag kevés dologról lehet érdemes beszélni a svájci kör többi versenyzője kapcsán. Ugye Carapazt említettük, Vacseket említettük, Fosst említettük, hogy jól mennek. Jó volt látni, hogy Lenny Martinez egy brutális produkciót tudott lerakni az utolsó szakaszon. Ez a túr szempontjából a Bahrainnek is jól néz ki.
Hozzátérjük, hogy Attila végül a 48. lett az összetetben, ahhoz képest, ahogy indult a svájci kör.
Tehát Tiberi az első nap meghalt, már bocsánat, ugye megfőtt, inkább így fogalmaznék, mert ugye ezt említették is a Bahrainnél a verseny utáni közleményben, hogy az első pár napban azért, hát mondjuk, hogy az utolsó pár napra változtatni kellett a frissítési taktikán, mert nem működött az első két napban. Ugye Lenny Martineznek volt egy bukása még a Tejdén, ez pont Walter Attila árulta el, ami miatt hát nem tudott, nem ment jól lenni, nem is ült egy hétig kerékpáron nagyjából a verseny előtt, tehát azért tőle az, hogy nem azt kaptuk, az első 3-4 napban, amit tavasszal megszoktunk, vagy tavasszal kaptunk tőle több versenyen is, tehát konzisztensen, az emiatt van. Tiberinek a meleg okozott problémát, viszont ahogy néztem, ugye Walter Attila kapcsán még kicsit, hogy 36-37 fok lesz vasárnap is, tehát neki mondjuk ez a verseny elég jó felkészülés lehetett arra, hogy mi vár majd rá Magyarországon, milyen körülmények várnak rá Magyarországon.
Itt közben ékelném, hogy közvetítjük majd az országúti bajnokságot, a férfiak mezőny versenyét. Gratulálunk Takács Zsombornak az 23-as bajnoki címhez, hiszen azt már a múlt hétvégén megszerezte, és a mostani verseny az meg azért lesz izgalmas, mert reményeink szerint idén már meg tudjuk valósítani azt a Magyar Kerékpáros Szövetség segítségével, amit mindenképpen szeretnék kiemelni, mert voltak tesztversenyek, meg tesztüzemben már volt az a rendszer, aminek köszönhetően érkezünk oda, ahol a 21. században el kell érkezni, hogy ne a futórát lássuk rajtóta, hanem esetleg a különbségeket is a különböző csoportok között. Nyilván nyugtával dísérjük a napot, de ez a célunk, ez a reményünk, és ugye egy másfajta útvonal van. Az elejét az m4sport.hu-n lehet követni, és aztán utána majd, amint vége a... nem is tudom, osztrák nagy díj. Az jó, ez nagyon gyors, hogyha ott letutisztunk mindent, meg volt a 40 perces eredményhirdetés, amit egyébként ki vagyok, hogy azt nem lehet elvenni egyébként a képet, amíg ki nem írják a végeredménytáblát. Szóval, hogy azután bekapcsolódunk, és remélhetőleg a végét, az izgalmas részt látjuk. Ugye most másfajta körök vannak, ez is egy picit majd megbolondíthatja a dolgokat, és bízunk benne, hogy hát megint egy ilyen célfotóhoz közeli történet lesz, mint amilyen
igen,
volt két évvel
ezelőtt. Pont Takács Zsombor jött eszembe, ő lett a második tavaly, nem? Igen. Ő kapott ki szerintem Dina Marcit ott az utolsó körben.
Úgyhogy ez mindenképpen egy jó lesz. Na, ugorjunk tovább, hiszen azért Lipovics is egy olyan versenyző, aki előzetesen mégiscsak tavaly túr harmadik lett, olyan figyelmet kap, amit korábban nem. Mennyire volt neked meggyőző ezen a szlovén körön? Egyáltalán bármit ebből a szlovén körből le lehet-e szűrni, mint tanulság?
Nem.
Ugye?
Tehát,
az egy jó téma volt.
Igen, már bocsánat. Én azt akartam tőled pont kérdezni, hogy nem úgy néz ki ez a szlovén kör, hogy nyert 5-ből 4 szakaszt a Red Bull, mégis egy lejtmenetre emlékszel, ha valamire.
Így.
Tehát, hogy ugyanezt, amikor azt néztem, pont ez jutott. Azt hogy erre fogunk emlékezni az egész versenyről.
Azt bemerték vállalni, és tényleg az Eurosporton lehetett nézni, meg a Maxon. Ott elhangzott, hogy hát, ha itt leesik az eső.
Teljesen igazuk volt, hogy erről beszéltek, mert ezt nem tudom, hogy ez miért? Miért kell, hogy... teljesen érthetetlen volt. Én egyébként hozzáteszem, személy szerint azt sem igazán értem, hogy a Red Bull miért érezte úgy, hogy erre van a héten 4 több napos. Oké, most az Occitán azt mondom, hogy
azt megértjük.
Ne vegyük ide, de hozzáteszem, ott volt egy hegyi szakasz, egy komoly hegyi szakasz a Pireneusokban. Tehát két komoly hegyre fel kellett mászni. Itt most inkább a mezőny...
Igen, ez ugye a Dauphinének a Pireneusok béli megfelelője az Occitán, tehát hogy...
Igen.
Tényleg abszolút, tehát így is gondolkodnak róla, nincs azon a szinten.
Nincs azon a szinten, így van ennyi, de azt nem tudom, hogy egyébként egy Pikázóli szerintem nagyobb kihívó lett volna Lipovicnak, mint bárki. És pont ma olvastam Pikázóli kapcsán, hogy ő még egyébként lehet, hogy túr. Ugye a Viszma az 23-án, tehát pontosan holnap, nagyjából egy 24 óra múlva jelenti be egy YouTube sajtótájékoztató keretében egyébként.
Nagyon durva vittatuk. Nagyon kemény.
Igen, az Sky meg csinált ilyeneket. Emlékszem, amikor az Ineos lett szponzor, akkor Nizza stadionjából volt egy közvetítés. Na mindegy, tehát Lipovics szempontjában sokat nem tudok, nem lehet ebből levonni. Tehát minden nap az történt, amit a Red Bull akar, de olyan fölénnyel, hogy
az első szakasz. Ott pitiék, amit csinál.
Pitiék, és Marit, igen.
Az is olyan, na jó, mennyi, igen. Mennyi nem. Tehát egyszerűen annyira, nyilván akkor két World Team van, az egyik egy nagyon erős sorral, a másik egy nem annyira erős sorral.
A másik egy fiatal sorral, így van a Bakrein.
Tehát ott Omzsernek a hazai versenye.
Igen.
És akkor a többi, az nyilván még van egy pár csapat, amelyeket ismered, de hát azért a Team Pogi meg társai, hát azért az nem felhívta az a kategória.
Nem biztos, hogy ellenük lehet a legjobban felkészülni a túra. Nyilván az egy másik dolog, hogy Lipovicsnak győzelem kellett.
Így.
Tehát, hogy az teljesen biztos, hogy muszáj volt bezsebelni azt a pillanatot, hogy felemelem a kezemet a célvonalon. Ez tudti, hogy ez volt a legfontosabb. Nyilván most az, hogy ment fel a hegyen. Egyébként jól ment fel a hegyen Lipovics, tehát azt láthattuk, hogy volt egy nagyon-nagyon kemény hegy a negyedik szakaszon szombaton, és azt láthattuk, hogy ott erősen ment fel, ott gyors volt, ott jó formában volt. A lejtmenetet is én inkább oda teszem, hogy egyrészt ez egy nagyon buta lejtmenet volt, hogy ez ott van a pályán, még akkor is, hogyha minden évben ott van, vagy minden második évben, ez butaság, szerintem egy ilyet belerakni. Viszont azt láttuk, az egy Tehát nem tudom eldönteni, hogy ennyire gyengén menne ő lefele, vagy nem kockáztatott egyébként, mert nem tudom, hogy melyik lehetett. Nyilván talán inkább mind a kettő. Tehát az biztos, hogy a kockázatvállalás az teljesen elmaradt, mert fölösleges, és onnantól pedig nyilván az első két kanyar után el is veszítette az önbizalmát, hogy úha, itt egyik vonalat sem találom.
Az meg, első nem, kanyar után. Az ember legyen a talpan, aki nem veszíti el az önbizalmát.
Azt szerintem mindenkinek itt van, aki látta, hogy ez tényleg, hát most nem tudom.
Én rádióban mutatjuk.
Igen, rádióban mutatom, de és tudom, mennyire picit mutassak, igen.
De tényleg ott nagyon kevésen múlt. Mindegy, a lényeg az, hogy jól van, egészséges. Azt nem tudom, hogy egy ilyen egyébként a követ, mondjuk a Pireneusokbeli szakasznál, amikor lefelé kell menni, mennyire marad benne a fejekben?
Szerintem biztos. Tehát biztos, hogy benne kell, hogy maradjon. Tehát ez nem
létezik. Oké, hogy hozott rajta, mert ő ismerte az utat.
Biztos, hogy ismerte. Jakub Omzsel, igen.
Amit olvasgattam, meg készülgettem azzal a versennyel kapcsolatban, ugye ő Novomosztóban született, ami nagyon közel volt, hogy az utolsó szakasz az ott is ért véget, tehát nyilván járt erre felé. Tehát ő ismerte ezt a lejtmenetet, neki nem volt meglepetés, de hogy a többiekhez képest is Lipovics borzasztóan gyengén jött lefelé.
Igen, a Berizzárihoz képest is, aki miért ismerné jobban?
Ugye Tibor Pino az, akiről legendás, hogy ő lejtmenetben félt. És elvitték Le Mansba, elvitték, amikor 300-al mentek, versenyautóba ültették, hogy valahogy szokja, ne féljen, és sokan mondják azt, hogy lett volna komolyabb esélye túrt nyerni, hogyha nem fél.
Egyébként, ha már visszavonult Pierre Latour kapcsán emlékszem, hogy ő tényleg, tehát ő rettegett a lejtmenetekben. Tehát nagy, ez oka volt annak, hogy miért vonult vissza, nem tudom, 31-2 évesen. Tehát van ilyen sajnos.
Előfordul. Ha már itt, akkor Pino nagy osztálytársa, Bardet tényleg oda kerül a Decathlonhoz, ami mindenképpen jó hír. Gondolom, sokakat érdekel, hogy Sexasszal mi újság van. Elvben semmi komoly probléma nincsen, tehát tudja is vállalni azt, hogy elinduljon rendesen a Tour de France-on, és addigra rendben lesz. Reméljük, hogy tényleg. És akkor beszéljünk a belga körről egy kicsit, mert minden napra hozott, szolgáltatott nem is akár milyen izgalmakat, és nem az, hogy egy valaki uralta volna azt a versenyt, hanem szépen kiosztódtak azok a sikerek, akár egy Girmayra is lehet gondolni, Philipsenre és Koyra is, ami alapján azt mondhatjuk, és majd a zöld trikós pontrendszert még ide behozhatjuk a túron, hogy ez a zöld trikó, ez egy jó kis csata lesz.
Jó. Nagyon jó.
Ugye egyrészt volt, mondjuk egy Pogácsár szabály, 50 helyet 70 pont, egy helyet két gyorsági hajrá.
Tehát azok is a szakasz elején egyébként berakva. Így van,
meglegyen fixen. Nehogy véletlenül kialakul egy olyan rendszer, hogy az összes trikót a fehéret lesz, amit elviszi talán Pogácsár, mert tavaly ez majdnem megtörtént.
Egyrészt, másrészt Mike Tönnissen mondta pont itt, aki a belga körön ott volt, és mutatta is magát, hogy Pogácsár igazából 10 szakaszt is meg tud nyerni szerinte ezen a túron, tehát hogy a profilokat nézi, ami pedig már zöld trikót érne. Most már lehet egyébként az új rendszerben is, zöldi, ha 10 szakasz nyersz, akkor azt nehezen tudom elinni. És egy jó verseny volt, könnyű verseny volt, olyan értelemben, hogy az összetett szempontjából, ugye Philipsen nyerte meg utolsó szakaszon a szakasz győzelmével, meg a aranykilométeren szerzett bónuszokkal.
Világvicce szerintem.
Meg így úgy. De egyszerűen nem volt elég nehéz ahhoz a verseny, hogy itt komoly összetett különbségek alakuljanak ki bármelyik szakaszon, ami egyébként nem probléma, mert szerintem ez pont egy olyan verseny, hogy igazából 5 szakaszból 5 sprint lett. Most van egy-kettő, ami felfele, tehát egy kicsit emelkedő sprint, de így, hogy szerintem ez a belga körnek egyébként a lehető legjobb reklám volt, hogy nyert Girmay, nyert Coy, nyert Philipsen, nyert Merlier, és ugye még egyet nyert Alain Bourou.
Egy ilyen túrdongot elfogadnánk. Nyilván lehetetlen lenne, mert mi azért próbálunk két hegyi szakasz beletenni, de az, hogy ennyire sokoldalú lett a verseny, az nagyon jól cseng ennek a belga körnek.
Igen, és hát leginkább akinek szerintem a legjobban csengett, az nyilván Jasper Philipsen, mert látszik, hogy azért az emelkedőket túl kellett élni, ahhoz, hogy te összetettben győzni tudj, és ő ezt megtette, és remek döntés volt egyrészt nem Svájcba elvinni a svájci körre, hanem ide Belgiumba elhozni, ugye ez egy utolsó pillanatos módosítás volt az Alpecin-Deceuninck részéről, és a másik pedig, hogy Olaf Koynak jött ez igazán jól, aki, mivel ilyen mezőnyben tudott gyerni, és itt tényleg csak a legnagyobb neveket említettük, tehát hogyha megnézi az ember az 5-től 10-ig, kik szerepeltek a sprint szakaszokban, akkor látszik, hogy azért nagyon komoly nevek vannak ott is. Ugye időfutam nem volt, ezért is volt ennyire szoros az összetett. Viszont Koynak néz ki jól, mert lehet, hogy ezzel ő megváltotta jegyét a Tour de France-ra. Nyilván volt már egy versenye, ha jól tudom, ezelőtt, a Boucle de la Mayenne, ami oké, másot nyerni, mint ilyen versenyző kellene nyerni, és ez tényleg jól festett a Decathlonnak, és hogy megváltozik minden két hét alatt, mivel Auvergne Rhône-Alpes előtt arról beszélgettünk, hogy
mindenki szexhez ért.
Igen, minden szex, most pedig arról, hogy Hát butaság lenne ezt a kolyt otthon hagyni, mert egy segítővel ő egyébként, vagy kettővel el van a mezőnyben. Tehát egy Robbie Hayes, meg egy Dan Hulle amúgy is megy. Szóval...
És nyilván terhet venne le Szexaszról, hogy tehát, másra
meg,
is.
Meg fölösleges szerintem egy Szexasz, mert egy teljes hegyi csapatot hét másik ember. Minek? Az UE meg a Red Bull meg fogja ezt oldani, hogy a hegyeket irányítsa. Tehát a Viszma is így gondolkodik, hogy oké, hát nagyjából két hegyi segítő elég egyébként Jonas Vingegaard mellé, mert a túrnak ugye kevés olyan szakasza van, ami nagyon sok kiemelt vagy első kategóriás hegy lenne egymás után szakaszon belül, és ilyen szakaszok egymás után jönnének a versenyen is. Tehát nagyjából egy vagy két ilyen alkalom van, amit meg kell oldani a csapatnak. Sokkal több az olyan, ahol egy nagy hegy van egy szakaszon, és oda pedig egyszerűen nem fog kell lenni olyan szintű csapat. Sokkal inkább kell csapat a síkra, meg a dombosabb napokra, meg olyankor, amikor lehet kicsit variálni, varázsolgatni taktikailag. Ugye ezt a Viszma tavaly is megpróbálta. A Decathlon esetében pedig én azt gondolom, mivel lesz 7-8 sprint, Olaf Kooij semmiképp sem érdemes otthon hagyni. Nyilván az egy másik szitu lenne, hogyha nem jó formában tért volna vissza. Tehát, hogyha azt látnád, hogy leszakadozgat, ilyen Fabio Jakobsen kategóriában, hogy ez még biztos, hogy nem jó neki, és talán a Vuelta esetleg. De nem ez a helyzet, hanem Kooij tényleg jó formában van, és azt meg ők látják, hogy a hegyeket hogyan éli túl. Tehát az időlimitre gondolok elsősorban, de az, hogy egy vagy két szakasz be tud húzni a túron Kooij, hogyha ott lesz,
abban
teljesen biztos vagyok. Igen.
Akkor viszont nagy igazolás a Decathlont, hogy mennyit nevettünk, hogy ő el se tudott indulni még, meg mennyi baja van.
Igen, ő keres ugye a legtöbbet a csapatnál, ugye 3 millió euró per évről beszélnek. De hát egyébként nincs rossz forma a Decathlon, mert hogyha már pont így szóba kerültek, Tiis Benoot is remekül tért vissza. Tehát ő is ugye nem is tudom milyen sérvel kellett műteni még tavasszal, az összes klasszikus kihagyta. Ez volt az első versenye Decathlon mezben, a svájci kör, és hát igazából minden nap jól nézett ki Benoot. Ugye azért nem azt nem arra kell számítani, hogy mondjuk top 5-be jön meg egy svájci körön, de minden hegyen jól nézett ki, és szinte biztos, hogy megy a túrra, ami igazából a csapat minden részének nagy segítség lesz. Hát úgy néz ki, hogy az első 5 hónap szenvedés után itt a két legnagyobb téli igazolása az azért beválni látszik a Decathlon CMACGR-nek.
Nagyon szép, hogy ezt tudod, én soha az életben nem fogom tudni megegyezni, és hát nyilván jönnek új csapatok is, amiket meg kell ilyenkor tanulni. Maradt még 2,5 percünk nagyjából. Picit a magyar versenyről beszéljünk, mert az OB, ez nagyon izgalmas történet. Mennyire látod reálisnak azt, hogy idén se Walter Attila nyerjen?
Reálisnak látom. Tehát pont itt még talán annyiban rá lehet térni itt a szlovén körre, hogy azért az MBH jól ment, bár magyar versenyzője nem volt a csapatnak most itt, és viszont a Tus egyébként kifejezetten jól ment. Tehát a Tuson volt hegyi trikó, fiatal trikó, 5-ből 4 nap szökésbe voltak, nyerték is a részhajrákat, tehát a Tusosok jó formában vannak. Én azt gondolom, hogy sokkal érettebbek lesznek taktikailag, mint tavaly voltak, ahol rendesen elszúrták azt az országos bajnokságot. Viszont ennek ellenére is reálisnak tartom az, hogy nem Walter Attila nyer. Mégis azt mondom, hogyha fogadni kéne valakire, én idén ráfogadnék, az
én
biztos.
Is.
Tehát szerintem ez most visszaveszi Ati, kicsit ez az érzésem. Nem tudom, hogy a svájci körön mennyire derült ki az ő formája, ugye hosszú magaslatozás után, Tour de Hongrie után pár nappal magaslat, 3 hétig fent, svájci kör, haza, és úgy tudom, hogy az időfutam OB-n is megy, az egy másik.
Igen, ez elhangzott az Eurosporton, elmondták, Gergő.
Hogy az időfutam akkor megy, és utána pedig vasárnap a nagy nap. Azt gondolom, hogy kicsit talán van benne egy nem azt mondom, hogy bosszú vágy, mert ez nem jellemző Attilára. De azért egy kicsit szeretné szerintem ezt visszaszerezni. Tehát tavaly olyan könnyedén, idézőjelben könnyedén leadta. Egy évig Marci mehetett benne, most már engem illet újra a trikót, tehát szeretné visszaszerezni. Remélem, hogy így áll hozzá. Valószínűsítem egyébként, hogy azért ez így tudat alatt, hogyha minimum tudat alatt, de ott van a fejében.
Ebben szinte egészen biztosak is lehetünk, de nyilván itt azért a csapat taktika is izgalmas lehet.
Ugye Feldhofer Bálinttal ő egyébként tud majd együtt dolgozni. Tehát,
hát itt a Tusosok is, hogyha adott esetben szeretnének összefogni, akkor szintén működhet valamiféle fajta az MBH-sok is. Szerintem ez az egyik legjobb országos bajnokság lesz, hogy valaha, amihez szerencsénk volt.
Igen, és ugye minden évben a mezőny egyre erősebb, mert ugye a fiatalok bejönnek, és olyan fiatalok jönnek be, akik tényleg ilyen szinten vannak, mint egy MBH, mint egy Tus, tehát látjuk azt, hogy semmivel nem rosszabbak, mint egy Tus, mint a többi kontinent, vagy
azon a szinten élő csapat.
Tehát,
így,
hogy
igen.
Nem lógtak ki a mezőnyből lefele, és ez a Tour de Hongrie is igaz, meg minden olyan versenyen, ami ilyen szintű, és ott van a United Shipping.
Jó, hát ennyi fért a mai adásunkba. Az utolsó, ami még nem a klasszikus Tour de France beharangozó volt, egy hét múlva remélhetőleg már pár keretet is tudunk, már most is viszonylag sokat. Nagyon sok országos bajnokság lesz a hétvégén, amikről szintén beszélünk. Nézzétek majd a Magyart a Forma 1-es osztrák nagydíj után élőben az M4 Sporton. Köszönjük szépen a figyelmet, szép hetet nektek, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja.
Spanyolország erődemonstrációt tartott, újabb gól nélküli döntetlen. A zöldfoki szigetek ismét egy világbajnoknak okozott gondot. Egyiptom hátrányba fordított. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 11. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában Spanyolország meglepő módon csak gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen. A 2010-es VB győztesének ezért ez a forduló több szempontból is fontos volt. Egyrészt a szurkolóknak is szerettek volna bizonyítani Luis de la Fuente tanítványai, másrészt a csoportgyőzelem felé vezető úton is ez egy mondhatni kötelező lépés volt. Ezúttal Szaúd-Arábia volt az ellenfél Atlantában, és hogy sikerült a javítás, ez kiderül a következő percekben Tóth Béla és Regős László Pál közvetítéséből.
A mérkőzésből lassan eltelik 10 perc, visszakerül azonnal a labda a spanyolokhoz, Bayern a külsővel szökteti a társat, Olyár Zabált már a 16-oson belül, ott a keresztezés és ott a gol. Jamal most nem tétovázott sokáig, a mérkőzés első 10 percének a végén megszerzi a vezetést Spanyolországnak. És ez Lamine Yamal pályafutása, első világbajnoki találata.
Baloldali szöglet tehát, Pedri fogja ezt középre dugni, a rövid oldalra jön, Olyár Zabál megcsúsztatja, Olmó lőheti el kapásból, belövi középre, ott pattog még a labda a 16-oson belül, ott a helyzet, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Olyár Zabál szerezte meg a második spanyol gólt egy kavarodást követően, Olmó visszalőtte a labdát a 16-oson belülre élesen, azt sem elképzelhetetlen, hogy kapura lőtte, de hát a lényeg az, hogy utána úgy pattogott a labda ide-oda a játékosok között, hogy végül Olyár Zabál került nagy helyzetbe.
Porró 18 méteren, újabb beadás Kukurella középre, okosan Olmó, ott a harmadik, és Olyár Zabál duplázik. Perceken belül megvan a második gólja Olyár Zabálnak, és hát ez az, hogyha egy üzletbe indul, elkezd játszani a spanyol válogatott, akkor bizony kinyílik a gólzsák. Jöhet majd tehát a sarokrúgás Baena részéről. A bal oldalról ívelődik a labda, átcsúsztatják a túloldalra, Kukurella pedig betalál, de ez öngól lesz. Mert hogy Kukurella lőtt kapura, Alovájsz hárított, és onnan viszont nagyon szerencsétlen módon a szaudi szemszögből egy védőről pattant a saját hálójába a labda. Kukurella pedig azért ünnepel, és oroszlán részt vállal ebben a találatban, néhány szaudi pedig a kispadon már magába roskad. Bepattant tehát egy saját játékosról, Alovájsz védését követően a golvonalon túrra a labda, és az, aki szerencsétlenül ér bele, az Altambakti.
Lamine Yamal a 10. percben pályafutása első világbajnoki gólját szerezte. A spanyol rádió így közvetítette ezt a különleges pillanatot. A spanyolok tehát 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, ezzel a rendes játékidőket tekintve immár 32 mérkőzés óta veretlenek. A sikert követően Luis de la Fuente értékelt. Ami Lamine Yamalt illeti, ha más lett volna az állás, akkor többet játszott volna. Készen áll arra, hogy hosszabb időt is a pályán töltsön, ugyanakkor ez most az eredményjelzőt látva felesleges kockáztatás lett volna. Így inkább lecseréltük, hogy a következő fordulóban akár 90 percig is segíthessen nekünk. Az viszont fontos volt neki, hogy növelje az önbizalmát, és ez sikerült is. Jól nézett ki, boldog volt az első fél idő végén, és ez jó hatással is lesz rá. De fizikálisan eddig is tökéletes állapotban volt. Azokat viszont egyáltalán nem értem, akik megkérdőjelezik ezt a csapatot. Több mint 30 mérkőzés óta nem kaptunk ki. Ebben az együttesben nem bízni kicsit felháborító. Lehet jobb, kevésbé jó, vagy akár egy átlagos napunk is, de hát ez természetes, ilyen a futball. De az, hogy bárkinek kétségei vannak ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban, akik nagyon tehetségesek, ez nem tűnik igazságosnak. Ahogyan azt már korábban is mondtam, büszke vagyok arra, hogy irányíthatom ezt a csapatot, amely csupa olyan játékosokból áll, aki az átlagemberek és a sportolók számára is példakép lehet.
Para los deportistas que amamos este deporte. Rodrigo es siempre importante, siempre esté como esté.
Rodri mindig fontos tagja a válogatottnak, függetlenül attól, milyen állapotban van. Mindig jól csinálja a dolgokat, és a játékát látva az embernek az az érzése támad. Jé, ezt milyen könnyű megcsinálni. Ő mindig egy viszonyítási alap a csapatnak. Hasonló a helyzet Martin Zubimendivel, aki szintén az egyik legjobb a posztján, talán a második legjobb a világon. Szóval nyugodtak lehetünk akkor is, ha esetleg Rodri nincs velünk, mert Zubimendi akkor is szinte mindent megold. De együtt játszanak a pályán, akkor is jó az összhang köztük. Természetesen más kiváló futballistáink is vannak, de Rodri megkérdőjelezésétől liba bőrös leszek. A szaudiak szövetség kapitánya Jorgos Donis is megosztotta a véleményét.
Νομίζω ότι ο βασικός λόγος στην η βασική απάντηση στην ερώτησή σας.
Arra a kérdésre, hogy mi lehet a vereség oka, leginkább azt tudom válaszolni, hogy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Úgy alakítottuk ki a taktikát, hogy három belső védővel játszunk, ezzel próbáltuk kicsit megtörni az ellenfél taktikáját. Ha Spanyolország támad ellenünk, akkor a mostaninál lényegesen jobban kell megoldanunk ezeket a szituációkat. A labdát sokszor nem tudtuk megállítani. Sosem lehet egy mondatban összefoglalni, hogy mi az, ami nem működött jól. Talán semmi sem stimmelt igazán. Viszont a legfőbb indoka a vereségnek az, hogy nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy megállítsuk a magas szinten futballozó Spanyolországot, akik gyorsan járatták a labdát. Korán betaláltak, ami fizikálisan is hatással volt. Ez az, amit néhány perccel a lefújás után tudok mondani, nyilván a részletesebb elemzés a következő órákban meg fog történni. Viszont az biztos, hogy nem követhetünk el ennyi hibát. De ha valaki rövid idő alatt 3 gólt kap, annak érthetően elmegy az önbizalma, ezek pedig újabb hibákat szűnek. Idegesek lettek a játékosok, meg kellett nyugodni kicsit, nem emberek vagyunk. Ez is a sport része, és logikus következmény, hogy az ellenfél találatai fizikálisan és érzelmileg is megtörik a pályán lévőket. Azt nem gondolnám, hogy féltünk volna, de az egyértelmű, hogy a viselkedésünk megváltozott, bizonytalanabb lett. Ha ezen változtatunk, és legközelebb a játékosok jobban kezelik ezt a helyzetet, akkor kicsivel jobban teljesíthetünk majd. Most hallgassuk meg a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet.
Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-es mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a góléség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek. Ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is, ilyen arányban is megérdemelten győzött. I got you slipping through that hole, stripped down to the bones, closing doors.
Az immár 4 pontos Spanyolország a csoportkör utolsó fordulójában Uruguay ellen lép majd pályára a csoport elsőségért, amelynek fontos szerepe lehet, hiszen aki másodikként végez a HLU 4-esben, az a jégkvartett egy győztesével, vagyis félhetően Argentinával játszik a legjobb 32 között. Szaúd-Arábiára a Zöldfoki Köztársaság vár magyar idő szerint szombat éjjel, az ázsiaiaknak csak győzelemmel lehet esélye továbbjutásra. A játéknap második mérkőzésén piros lapot igen, gólt viszont nem láthatott a Los Angeles-i közönség. A Belgium irán találkozóról Olasz Gergő tudósít.
Továbbra sem tudott nyerni Belgium a labdarúgó világbajnokságon. Gól nélküli döntetlent játszott Iránnal. A végeredmény Belgium-Irán 0-0. Jobban kezdte a találkozót a belga válogatott, amely már a harmadik percben veszélyeztette az iráni kaput, de akkor Lukaku a labda helyett az iráni kapus Bayram Vandot találta el, és ezért sárgalapot is kapott. Aztán a 14. percben az első igazi helyzet a mérkőzésen, amikor Lukaku a saját 16-asán belül fejelt az égbe egy labdát, ezt ez a Tollaki odapasszolta Kanáni elé, aki 11 méterről fordulásból kapura tűzte azt, de Courtois hatalmasat védett, és ezzel megőrizte a 0-0-ás állást. A második félidőre megint jobban érkeztek a belgák, az 50. percben egymás után kettő szögletet végzett el Belgium. Másodjára De Bruyne a hosszú sarok irányával ívelt a labdát Salemakers 6 méterről, az oldalhálóba bombázta azt. A 67. percben még emberhátrányba is került a belga válogatott, Engoy hibázott nagyot hátul, lerántotta ellenfelét egy rosszul hazapasszolt labdát, követően piros lap volt a jutalma érte. Ezt követően feltámadt az iráni csapat, és a 86. percben is volt egy nagyobb helyzet, de a 87. percben már Tielemans és Fanaken is lemaradt a labdáról, de Küper pedig 10 méterről próbált kapurba lőni. Bayram Vand, mondanom sem kell, erre is odaért. A végeredmény még egyszer, Belgium-Irán a G csoportban 0-0.
Hallgassuk meg a főszereplőket. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón így értékelt a belgákat irányító Rudi Garcia. Csalódott vagyok, amért nem nyertünk, de ez olyan mérkőzés volt, mint amilyeneket már a selejtező sorozatban is lejátszottunk, akár három találattal is győzhettünk volna. És hogy mi az, ami ilyenkor hiányzik? A hatékonyság. Rengeteg lehetőségünk volt, főleg, hogy Irán is kicsit máshogy játszott, mint arra számítottunk. Azt hittük, milyen fognak védekezni, és a kontratámadásokra játszanak, ehhez képest sokkal nyitottabbak voltak. Ezt követően, amikor 10 emberre fogyatkoztunk, akkor más képességeket mutattunk meg. Szervezettség, személyiség, és ezek segítettek abban, hogy döntetlen maradjon az állás. Még 10 emberrel is voltak lehetőségeink. Amikor egy olyan világbajnokságon játszol, ahol csak 3 csoportmérkőzésed van, és ebből 30 percet ember hátrányban kell tölteni, az sosem egyszerű. De összességében egyértelműen azt mondhatom, hogy 2 pontot elveszítettünk ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél legjobb játékosa a kapusuk volt. Most pedig már Új-Zélandra kell koncentrálnunk és kipihennünk magunkat, mert a 10 emberrel való játék nagyon sok energiánkat felemésztette. Ha legyőzzük a következő ellenfelünket, akkor tovább jutunk a csoportból, és pontosan ezt szeretnénk tenni. Most erre kell koncentrálnunk. Bízom a játékosaimban, de nyugodtnak kell maradnunk, összeszedetnek, és megnyerni a következő mérkőzést. Sokan azt mondták előzetesen, hogy gyenge csoportban vagyunk. Én ezt nem így gondolom, és az eredményeink ezt pontosan bizonyítják. Egyiptomnak erősebb válogatottja van, mint Iránnak, és az utóbbi mérkőzésen akár nyerhettünk is volna. Nyilván a feltételes mód a futballban nem létezik. Amikor ilyen kevés mérkőzés van a csoportban, akkor nem hagyhatsz ki fontos lehetőségeket. Nekünk megvoltak a helyzeteink. Most már csak bizonyítanunk kell magunknak. De a következő napok a munkáról fognak szólni, mert más nem tehetünk. Ahogyan azt a kerékpározásban is mondják, ilyenkor kell lehajtani a fejünket, kerékpározni, menni tovább, és felkészülni az Új-Zéland elleni mérkőzésre. Aztán, amikor eljön az összecsapás napja, akkor meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ezt követően, ha tovább jutunk, akkor meglátjuk, mi történik a legjobb 32 között. De egyszerre csak egy lépést tegyünk meg. Koncentráció és regeneráció. Ezeket kell tennünk. Most pedig az irániakat irányító Amir Galanoai következik, aki a pályán kívüli nehézségekről is nyilatkozott.
Bismillahirrahmanirrahim.
Először is muszáj mondanom valamit. Mielőtt az önök kérdéseire válaszolnék, egy másik témát kell behoznom. Az elmúlt 6 hónapunkról szeretnék beszélni. Háborúban állunk, és emiatt jelenleg nincs futballbajnokságunk. Emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor 40 órába telt az, hogy eljussunk külföldre. A nemzeti bajnokságot pedig leállították. A vízum ügyet pedig azt hiszem mindenki ismeri. Talán mindenki tudja azt, hogy milyen nehéz volt a megérkezésünk az Egyesült Államokba. Sok olyan csapatunk van Iránban, amely profiként működik, azonban jelenleg ők sem tudnak játszani a háború miatt. 6 hónapja ilyen körülmények között vagyunk. És rengeteg együttesünk súlyos veszteségeket szenvedett. Azt gondolom, hogy jelenleg mi vagyunk az egyik legrosszabb helyzetben a világon. Ez egy olyan dolog, amit szerettem volna, hogyha mindenki tud. Ami pedig a mérkőzést illeti, nagyszerű játék volt. A világ 10. legjobb csapat ellen játszottunk. Ilyen körülmények között nagyon erősek voltak a játékosaink, nagyon erős volt a stábunk, mindent megtettünk a nehéz helyzetünk ellenére. Ez a találkozó csodálatos volt. Azt gondolom, hogy akár még nyerhettünk is volna, de ez nem sikerült. De ennek ellenére szeretném megköszönni a játékosoknak, főleg Ali Reza Bajramannak, akinek nagyon jó napja volt. A játékosok, ahogyan ezeket a nehézségeket kezelik, az egészen elképesztő. Volt két hatalmas lehetőségünk, de Courtois nagyon jól védett. Talán miatt lett döntetlen ez a mérkőzés. Voltak lehetőségeink, de azt gondolom, így is elégedettek lehetünk az első két VB mérkőzésünkkel. Egészen hihetetlen ez a történet, és talán történelmi is a labdarúgás világában. A jövőre gondolok, és azokra a fiatalokra, akik talán most tanulják meg, hogy a hazájukért milyen szép dolgokat lehet tenni. De igen, több dolog is hatással volt a játékunkra. Például az utazási körülmények. Nem engedik, hogy úgy készüljünk fel a mérkőzésekre, hogy nekünk kényelmes lenne. Kétszer is megváltoztatták az edzőtáborunkat, anélkül, hogy szóltak volna róla. Két helyszínt is kiválasztottunk, de mind a kettőre azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Kiválasztottunk egy harmadikat is, arra is azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Így kötöttünk ki Tijuanában. Rendkívül nehéz ez a helyzet. A hosszú repülőutak nagy hatással vannak a csapatra, de hálásak vagyunk a mexikói kormánynak, a mexikói embereknek, Tijuana városának és az ott lakóknak, akik segítenek minket. Bene Ferenc így látta a Belgium-Irán mérkőzést.
Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyakorlatilag a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjában csalódást okozott az első fél idő játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadó játékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag a fordulópontot az Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból pont közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt Bejram Vand. Elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta gyakorlatilag nullára a találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidő játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert igazából, ha jóban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadó játékot, de mégis érdekes módon, és ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor ember hátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Igazából ez egy tipikusan olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami egy esetleges belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Hát érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
Bármilyen furcsa is ezt kimondani, de két forduló után még az új rendszerben sem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy Belgium tovább fog jutni a csoportjából. Az biztos, hogy papíron a legalacsonyabban jegyzett ellenfél Új-Zéland következik majd az utolsó játéknapon, de az európaiak nem nagyon hibázhatnak, nyerniük kell. A szintén két pontos Iránra Egyiptom vár majd szombat hajnalban. Most azonban térjünk vissza a H-csoportra, mert az újonnan zöldfoki köztársaság ismét csodát tett. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után most egy másik korábbi világbajnok, Uruguay következett, és a 21. percben Lenini szemfüles szabadrugása után meg is szerezték az afrikaiak a vezetést. A fél idő végén azonban jött a fordítás, a 44. percben Araújo, majd a lefújás előtt Cannobio is eredményes volt. Úgy tűnt, hogy innentől simán meg lehet a dél-amerikaiaknak a 3 pont, de a 61. percben egy komoly védelmi hiba, és Muszlira feleslegesnek tűnő 25 méteres futása után Varela egyenlített. Az utolsó percekben a zöldfoki köztársaságnak még a győzelemre is volt esélye. Uruguay teljesen szétesett, és természetesen az immár több mint 15 millió követővel rendelkező Vozinha is brillírozott a kapuban. Végül 2-2 maradt az eredmény, az újonc ezzel még veretlen a világbajnokságokon. A csapat szurkolói elégedetten ünnepeltek Miami-ban, ahogyan az a következő, rövid hangulatjelentésből is kiderül.
Did you see the way after we got the ball?
Látták azt, hogyan labdát szereztünk, ahogyan nyomott a csapat, és amilyen szépen játszotta a futballt. És soha nem volt ilyen csapat, mint mi. Elképesztő energiánk van, és nagyon erősek vagyunk. Eddig sokan nem ismerték a zöldfoki köztársaságot, nem tudtak rólunk semmit, de most ez megváltozott. Felkerültünk a térképre. Nyilatkozta egy lelkes, zöldfoki szimpatizáns. Az uruguayiak szövetség kapitánya Marcelo Bielsa természetesen nem elégedett az eredménnyel. Jól kezdtük a mérkőzést. Voltak olyan 20-25 perces periódusok, amikor mindent megtettünk. És aztán meg voltak olyanok, amikor gólt kaptunk. Elértük, hogy nagyobb arányba birtokoljuk a labdát, és ezzel többet tudjunk támadni a góljuk után, de nehéz volt átállítani az agyunkat. Kétszer is eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezt meg is érdemeltük. A második félidő elején ismételten nálunk volt a labda, de már nem támadtunk annyira jól. Később aztán újabb gólt kaptunk, és ismételten arra kényszerültünk, hogy változtassunk a taktikán. Próbáltunk minél több lehetőséget kialakítani. Az volt a célunk, hogy újra megszerezzük a vezetést, és azt gondolom voltak olyan pillanatok, amikor ehhez nagyon közel jártunk. A csapat sokszor szervezetlen volt. A végén pedig úgy próbáltunk támadni, hogy ott volt a nagyon nagy kockázat annak, hogy egy hibánkat kihasználják, és végül mi kapunk gólt.
En el sentido de que atacábamos a costa de poder haber sufrido un gol en el cierre del partido.
A zöldfokiakat irányító Bubista sokkal boldogabban nyilatkozott. Azt kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől kezdve a lehető legmagasabb szinten harcoltunk, és mindent megtettünk, amit tudtunk. Ez az, amit már sorozatban a második mérkőzésen teljesítünk. És még az eredménynél is fontosabb, hogy képesek voltunk megmutatni a karakterisztikánkat, az erősségeinket, az egységünket és az ellenálló képességünket. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk, és most már szeretnénk elérni egy új álmunkat is, ami az, hogy tovább jussunk az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolom, hogy most már nyugodtan gondolkodhatunk ebben, azért, mert látom, hogy a csapat hogyan teljesít. És a következő mérkőzésen ezért lépünk pályára. Természetesen az összes ellenfelünkhöz a lehető legnagyobb tisztelettel állunk hozzá, ismerjük az erősségeiket, de most már abban a szakaszában tartunk a tornának, amikor azt mondhatjuk, igen, mi is a továbbjutásért küzdünk.
Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
Vukovic László szerint ilyen volt a zöldfoki köztársaság Uruguay elleni összecsapása.
A zöldfoki szigetek nem véletlenül csinált 0-0-ás döntetlen Spanyolországgal, igaz, hogy sok mindent megúsztak ott, de ezen a mérkőzésen is nagyon bátran kezdték a mérkőzést, attól függetlenül, hogy Uruguay is és zöldfoki szigetek is 3-3 helyen kicserélte az előző mérkőzéshez a játékosait, és a 28. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanság, a játékos meg kellett állítani 30 méterre a kaputól, de ahogy rá tudott gyorsítani, Araújo nagyot hibázott, mindegy, megállította Bentancur, de a kígyót érő 30 méterről szabadrugás. Két tagú sorfalat kért Muszlira, ezt úgy képzeljük el, hogy jobb kapufával szembe 30 méterre, és a két tagú sorfal szétreppent, és ez a Kevin Pinar nevű játékos nagyon szépen ellőtte a labdát, de hát a sorfal, ha nem reppen szét, akkor őket találja el. Muszlirát ez nagyon meglepte, és a hálóban kötött ki a labda. Hát óriási öröm volt, első gólja az újoncnak a világbajnokságon, vezettek Uruguay ellen, aki azt kell mondjam, hogy nem is játszott rosszul addig a mérkőzésen. Óriási meglepetés volt. Uruguayiakat nagyon megfogta a gól, az első fél időben 10-15 percig nem is találták a játékot, és az zöldfoki szigetek nagyon élvezte, hogy vezet a világbajnokságon. Aztán szinte a semmiből az uruguayiak tudtak jönni, és a fél idő végelőtt a 40. percben ki tudtak egyenlíteni, ami óriási erőt adott nekik, mert addig mentek, gyömöszölték őket, de annyira zártan védekezett az zöldfoki szigetek, hogy esély nem volt rá. Canobbio csapatbeállítása nagyon jó húzásnak bizonyult az uruguayi kapitány részéről. Remek mérkőzést játszott megint, sokat tett hozzá a csapat teljesítményéhez, és igazán akkor a zöldfogi szigetek már megerigedett volna abból, hogy bemennek döntetlennel a félidőre, de ez sem jött össze, mert a 45. percben a hosszabbításban egy gyönyörű beívelt labda a 16-oson belülre, egy teljesen tudatos fejes, teljesen tudatos lefejelt labda volt középen, amire érkezett, ezeket mondjuk, tehát, hogy Ugarte emelte be a labdát, Araújo tudatosan lefejelte, érkezett Canobbio, és kapásból 7 méterről a kapuba vágta, ebben vezetett a szünetbe Uruguay, és úgy nézett ki, hogy a dolgok a helyükre kerülnek, hogy az esélyes csapat vezet, az a forgatókönyv van, ami a legjobb neki, kiért kell jönni a kis csapatnak, és itt lehet akár több gól is a második fél időben, több gól is Uruguay győzelem. Ez volt, mindenki ezt várta. Ehhez képest a másik fél időben kijöttek a csapatok, Uruguaynál volt a labda, de úgy elvoltak, tehát nem akarták. És a félpályától Uruguay jött bedobással. Bedobták a labdát, és olyan szerencsétlenül, tehát hátrafele dobta a labdát, és a bal hátvédjük, mindjárt mondom neked, Oliveira, ballal hátrafele emelte Muslirának a labdát, tehát ilyen 45 méterről így akart adni, és Muslira pedig kirohant 25 méterre a kaputól, Varela előbb ért, arra lecsapott a labdára, eltolta mellett, és az üresen maradt kapuba gurított, úgyhogy ott volt még két védő is, tehát teljesen fölöslegesen jött ki Muslira, mert ott volt még két uruguayi védő, és ha Muslira a kapuba van, akkor a játékos 25 méterről szorongatott helyzetből helyzet sem lett volna, így pedig az üres kapuba tudott gurítani a zöldfoki szigeteki játékos.
Meglepetésből az Új-Zéland egyiptomi mérkőzés első fél idejében sem volt hiány. Vancouverben a 15. percben némi meglepetéssel Szurmán révén az óceáni csapat vezetés szerzett, mire a szünetig nem is érkezett válasz. Az afrikaiak szép lassan vették át az irányítást, az 58. percben Zico fejelt gólt, majd Salah és Trezeguet is eredményes volt, így Egyiptom 3-1-re nyert, és ezzel átvette a vezetést a G csoportban. És bármilyen meglepő is, ez volt az afrikai ország történetének első VB győzelme. Mohamed Salah értékelését hallják.
Well, it's incredible. I don't know how to express it in words, but it's a great achievement for all the players.
Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk. Az új-zélandiak szövetségkapitánya Darren Bazley így látta a mérkőzést.
Disappointing, you know, we were so good in the first half, dominated possession.
Csalódás keltő eredmény. Az első fél időben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a labda birtoklásban is mi voltunk erősebbek. A második játék részre valamiért nem tudtunk már felpörögni, egyre jobban elfáradtunk. Egyiptom pedig javított a teljesítményén, és kihasznált minden apró hibát. Összességében van néhány dolog, ami miatt csalódott vagyok, lettek volna lehetőségeink, amelyeket végül nem használtunk ki. A harmadik gól pedig megpecsételte a sorsunkat, addig küzdöttünk az egyenlítésért, ott eldőlt, hogy ez nem lesz meg. Csalódás. Bukovics László, Nemzeti Sportrádió szakértője, így értékelt az Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés után.
Egyiptom a mérkőzés előtt nem a látott, elmúlt mérkőzésen látottak alapján, hanem a ranglistán elfoglalt helyezés, hát azért Új-Zéland a 83. Egyiptom meg a 28. a világranglistán, és azért olyan játékosaik vannak, hogy Marbus, Salah, tehát Egyiptomnak világklasszisai vannak. Direkt csak kíváncsiságból megnéztem, hogy már most kb. 10 millió euróval ért többet, mint az egész új-zélandi keret. Tehát ilyen felvezetése volt a mérkőzésnek, és ahhoz képest teljesen egyenrangú felekkezték a mérkőzést, nagyon bátran játszott Új-Zéland, és a 15. percben ennek meg is lett az eredménye, egy pontrugás, ami a fociba állandó lehetőséget biztosít ugye a gólszerzéssel, most már följöttek a nagy bedobások is ez mellé, de Payne baloldali szögletből középreivel, Sörman pedig 6 méterről úgy fejelt a kapu jobb oldalába, hogy nem volt rajta védő. Az 58. percben Hani adott be jobbról, és Zico, nem ő, hanem csak a névrokon, a 8 méterről a létsz alá fejelt.
De ez a névben kötelező.
Fantasztikus dolog volt ez akkor az egyiptomiaknak, mert annyira nem voltak meccsbe az első fél időbe a kapott gól után, hogy ez nagyon jól jött nekik, és itt annyira jól játszottak, hogy abszolút megérdemelték, és utána a 67. percben pedig Zico, aki csereként jött be egyébként, gyönyörűen kényszerítőztek Szalával, gyönyörűen adta vissza Szalának, aki tükörszélsőként a jobb szélről hozta befelé a labdát, majd ahogy szoktuk, rengetegszer láttuk a Liverpoolban a jobb összekötő helyéről ballal a jobb alsó sarokba erősen benyeste, a kapus hozzáért, de hárítani nem tudott, ebből átvette a vezetést Egyiptom, és a 82. percben Salah ívelt a rövidre egy baloldali szögletből, és Trezeguet 6 méterről a jobb alsó sarokba fejelt. És ebben 3-1-re, itt ismert nevek vannak, Trezeguet, Zico, de ezek most egyiptomi játékosok, igen. Gyönyörű gólt fejelt a rövid sarokról, mint régen Szokollai Laci, akkor hozzunk bele egy fradista legendát is régről. Tehát ment a rövidre, és gyönyörűen mindenkit megelőzve a rövid sarokba fejelt a labdát, 3-1.